Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbezárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a Kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a Kőbezárt múltunk és az örökségünk nyomában szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Hölgyeim és uraim, önök most az említett két műsor összebont külön kiadását hallgatják. A tartalomból a tavalyi könyvására jelent meg dr. Ábrám Zoltán Bukovinától az Aldunáig című könyve, amelynek bemutatójára a közeljövőben kerül sor Marosvásárhelyen, Maros megyében és Erdélyben másutt is. A mai műsorunkban moldvai magyarokról, bukovinai székelyekről, kirajzásukról és kiemelten az aldunai településekről esik majd szó. Témánk bukovinai székelyek.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, közíró, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Professzor úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Sok szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatót, és kiemelten esetleg a bukovinai székely származású hallgatókat is, hiszen itt vannak közöttünk, itt élnek közöttünk olyanok, akiknek szülők, nagyszülők onnan származhatnak. Nyilván a bukovinai székelyek történetét fogjuk egy kicsit végigjárni, Bukovinától kiemelten az aldunai telepítésig, és jobban megismerkedünk történelmükkel, kultúrájukkal, életterükkel, hiszen úgy gondolom, hogy fontos, hogy tudjunk egymásról. És hát ez kapcsolódik egyrészt az örökséghez is ilyen értelemben, másrészt a szószoros értelméből a kőbezárt múlthoz, hiszen ma már a bukovinai falvakban sok esetben már csak a temetőkövei maradtak meg, mint magyar emlékek.
Professzor úr, mi volt a célod a könyv megírásával? Kezdjük innen a beszélgetésünket.
A már említett magyar népcsoportnak, a bukovinai székelyeknek a története, amely Mádé falvától kezdődik, úgy kerültek Moldvába, Bukovináig, majd onnan más helyre is, kiemelten az Alduna mentére, a mai Szerbia területére. Nos, ez a történelem, ez egy igencsak viharvert történelem, és úgy gondolom, hogy mivel hát ők nagyon sokat szenvedtek, talán kevésbé is ismerjük őket, ezért ez a könyv és eleve ez a beszélgetés is arra nyújt lehetőséget, hogy többet megtudjunk róluk, hiszen egy családhoz tartozunk. Ilyen értelemben azt a kultúrát mi magunk is valljuk, mi magunk is ismerjük, sok helyen ilyen jellegű előadásokat hallhatunk, bukovinai székelyek néprajzával, népzenéjével, kultúrájával, szokásaival kapcsolatosan, és hát ez volt a cél, hogy közelebb hozzam őket az olvasóhoz, önmagunkhoz.
Tehát csángók és bukovinai székelyek, mit takarnak a kifejezések?
Általában a csángó kifejezést szoktuk használni, és ez a magyar nyelv szerint az elcsángálás szóból máshova elkerült közösségre vonatkozik, hiszen nem csak Moldvában lehet elcsángálni, és a barcasági magyarokat, székelyeket is csángóknak, hétfalusi csángóknak is szokás nevezni, de kiemelten a moldvai magyarokat szoktuk csángóknak nevezni. Hát egyrészt Moldvában több száz év óta éltek magyar közösségek, másrészt a már említett mádéfalvi veszedelem 1764 után, ugye, amint azt jól tudjuk, nagyon sokan elhagyták Erdélyt, menekültek, átkerültek Moldvába, és ott vagy meglevő magyar közösséghez csatlakoztak, vagy pedig új települést hoztak esetleg létre. Viszont egy részük öt bukovinai faluba, telepített faluba került, őket nevezzük bukovinai székelyeknek, de ha még a kirajzásokról beszélünk, tehát nyilván ez beszélünk külön gyimesi csángókról, akik közelebb esnek. Egy részük a mai Hargita megyében van, ők szabadon megőrizhetik identitásukat, másik részük már Moldvában található, a mai Bákó megyében, de mi kiemelten most, és elsősorban most az 5 bukovinai faluról, illetve a 3 aldunamenti telepített faluról szeretnénk majd beszélni. Hiszen Hadik András idejében, az 1780-as években Radóc, a mai Radóc település kisváros környékén 5 ilyen falut hoztak létre. A nevek is tükrözik az akkori helyzetet, ugye Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, hiszen József volt akkor a császár, második József, vagy éppen fogadj Isten, Isten segíts, ami a hívő embernek a gondolkodását is jelentette, hogy így nevezte el a települését, hogy Isten segíts, vagy fogadj Isten.
Közírói tevékenységet követve megállapítható, hogy mindig érzékenységet mutattál a szórványban élők sorsa iránt. Konkrétan mi volt az, ami motivált?
Valóban egyrészt kisebbséget alkotunk, mint erdélyi magyarok, én magam papgyerek is vagyok, és hát általában valóban érdekelt a különböző területeken élő, azonos identitásban, de más-más gondokkal küzdő magyarok sorsa. És mivel volt egy ilyen lehetőségem, Magyarok Világszövetségének választmányi tagja voltam a változások után, az 1990-es években, hát sokakkal találkoztam, hiszen ott a választmányban részt vettek nem csak anyaországi, hanem nyilvánvalóan határon túli Kárpát-medencei, de szórványban élő, tehát nyugati magyarok, vagy éppen amerikai, vagy éppen dél-afrikai, vagy kazasztáni magyar is volt, és hát velük sikerült elbeszélgetnem elsősorban egy-egy ilyen találkozó kapcsán, és akkor én ezeket a beszélgetéseket részben leírtam, de részben akkor működött egy műsor a Marosvásárhelyi Rádiónak, a Peremvilág, amely a szórványban kisebbségben élők sorsával foglalkozott, és jó néhány ilyen beszélgetés ebben a műsorban került a nyilvánosság elé, és meghallgathatták annak idején. Hát bizony kicsit nosztalgikus az, hiszen már 21 néhány éve, 6-7-8 éve történt mindez.
Apropó a Peremvilág, immár sajtótörténeti jelentőséggel bír, tehát a Marosvásárhelyi Rádió egykori műsora, de egy emberöltő táblatában milyen emlékeid vannak még róla?
Mindenképpen meg kell említenem a Peremvilág című műsornak a szerkesztőjét. Péntek délután került adásban, és akkor hétről hétre került sor erre a műsorra. Az első szerkesztője Páva István volt, ki ma már Budapesten él, elismert néprajz kutató, a 90-es években a Marosvásárhely Rádiónak a szerkesztője volt, és ő működtette eleinte ezt a műsort, majd a továbbiakban Borje Károly, aki jelenleg is a rádió munkatársa, mindkettőjükre sok szeretettel gondolok, hiszen lehetőséget adtak a számomra, hogy azt a helyzeti előnyt, amit már említettem, hogy annak idején részt vettem különböző rendezvényeken, részt vettem már említett a testületben, de másutt is találkoztam különböző országban élő magyarokkal, és hát ezt a helyzeti előnyt tudtam voltaképpen kamatoztatni, hogy azokat az interjúkat még a saját diktafonomon vettem fel, hát akkor egészen más hős idők voltak, és bejöttem, emlékszem a rádióba, és itt még szovjet gépek működtek, ott vágtam meg az anyagokat, hát nyilván nem a mai a technika világa volt, ott meg kellett vágni, kivágni az őzéseket és az oda nem illő részeket, úgyhogy én magam dolgoztam az anyagokon, de hát hős idők voltak, de nagyon nagy szeretettel gondolok erre, és arra a szolgálatra is talán, amit akkor nyújthattam e műsorok által.
Mi magyarok tisztelet a kivétel, szétszórattunk a nagyvilágban, és előfordult, hogy menekülnünk kellett a szülőföldünkről. Hol élnek ma magyarok a nagyvilágban?
Hát majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy mindenhol élnek magyarok a nagyvilágban. Számos ilyen jellegű adomát is ele lehet mondani. Például egy valamely dél-amerikai országban ott járó magyar turista éppen szitta a rendőrt, és az magyarul válaszolt vissza neki, hogy azért hoppá-hoppá, lassabban a testtel. Meg hát mi magunk is biztos jártunk, és kerültünk olyan helyzetbe, hogy egy külföldi országban bizonyos helyen, akár váratlan módon magyar turistákkal, vagy éppen ott élő magyar személyekkel találkoztunk. Hát mindenképpen tudatosítanunk kell, hogy amellett, hogy természetes módon Európában él leginkább a magyar közösség, az anyaországban, a Kárpát-medencében, és itt régebben ötágú síkról beszéltek, hiszen valamikor öt szomszédos országban, az egykori Magyarország valamikori területén éltek magyarok, ma már hétágú síkról beszélünk, hiszen Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Őrvidék, és az egykori Jugoszlávia volt az ötágú síp, hát Jugoszlávia három részre tagolódott, és így ma már beszélnek, és beszélünk szlovéniai magyarokról is, horvátországi magyarokról is, és délvidéki, az a szerbiai magyarokról is, tehát létezik ez a Kárpát-medencei közösség. Nyilván nagyon sokan élnek európai országokban, tehát akár Ausztria, Németország, Svédország, itt sokan erdélyek is ide kerültek, viszont tudatosítanunk kell azt, hogy például az Észak-Amerikában rendkívül nagy magyar-magyar származású közösség él. Az Amerikai Egyesült Államokban a magyar származású embereknek a száma megközelíti az erdélyi magyarság számát. Az más kérdés, hogy inkább csak a felmenőikre gondolnak, ma már kevesen őrzik identitásukat, de hát csak egy példát adok, hogy George Pataki, Pataki György, New York állam kormányzója magyar ember volt, és hát egyéb példákat is mondhatunk. Még inkább nem tudatosodott bennünk valószínű, hogy Kanadában 300 ezer magyar él, magyar származású, hát 300 ezer magyar az Kolozsvár lakosságát megközelíti, kétszer Marosvásárhely, több mint kétszer Marosvásárhely lakosságát, de mivel, hogy azt mondtam, hogy szinte mindenhol élnek magyarok, hát nyilván nagyon sokan Dél-Amerikában, főleg a második világháború után politikai okból oda emigráltak, és hát érdekes történet az, hogy amikor a brazíliai és az argentinai, a São Paulo és a Buenos Aires-i magyarok találkoznak, mivel az egyik portugálul, a másik spanyolul beszél, hát sok esetben jó, hogyha kicsit még magyarul is tudnak, hogy egymással tudjanak értekezni, de hát tovább mehetünk egyéb földrészekre, Ausztráliában is igen jelentős magyar közösség létezik, sokan oda egészen messzire kerültek, de hát vannak érdekes példák, és például Afrikában a úgymond magyaráb közösség a mai Szudán területén, akik a valamikori janicsárok leszármazottai voltak, és bizonyos magyar jellemvonásokat még sok száz év távlatából is megőriztek, vagy Ázsiában is élnek magyarok. Már említettem Kazasztánt. Kazasztán az az ország, ahol az anyanyelv voltak éppen apanyelv, mert férfiakat küldtek olyan messzi távolba a Szovjetunión belül a munkára, és hát többnyire az apák ott megnősültek, és ők vitték tovább a magyar nyelvet. Hát én egyébként ezeket a különböző interjúkat, végül is 50 interjút 32 országban élő magyarokkal már említettem, egy könyv formájában is kiadtam, ez 1994-ben jelent meg, Magyarok a nagyvilágban címmel.
De térjünk, kanyarodjunk vissza a moldvai magyarokra, ők hol élnek és milyen közösséget alkotnak?
A moldvai magyarokat nagyon sokan kutatták, a számos jelentős néprajzos, vagy mondanám azt is, hogy aki néprajzzal foglalkozott, a egyedüli erdélyi egykori Korvin Láncos Kallós Zoltántól kezdve, akár Pozsony Ferenc Táncos Vilmos, vagy mások, akik jelentős néprajzkutatók, és általában szokás beszélni északi és déli csángó településekről, közösségekről. Talán tudatosodott, talán nem tudatosodott sokakban, hogy a moldvai nagy fejedelem, Stefán Csemár, az a Nagy István, egyik felesége magyar volt, és akkor tájt mintegy 20 ezerre volt tehető a moldvában élő magyarok száma, ami az akkori lakossághoz képest hát egy elég jelentős arányt képviselt, hiszen ezelőtt 500 évvel bizony nem milliókban, hanem Moldvában is legfeljebb százezrekben lehetett gondolkodni, ami a lakosságot illeti. Elsősorban a husziták menekülései elől, tehát az akkori huszita tanokat vallók kerültek ide, de hadd említsek egy érdekes példát, ez talán egy másik műsornak lehet akár témája. Éppen a tavaly jártam a Gyeszteren túli köztársaságban, ugye Tiraspol központa, Transnisztria, és ott van egy település, Csöbölcsök, amely a legkeletibb olyan egykori magyar többségű település volt, ahol természetes módon éltek magyarok. 1250 évvel Csöbölcsök az egykori Etelköz, a mai Transnisztria területén lakosságának a többsége magyar volt, ma már ennek nincsen nyoma, de érdekes hangulat volt oda ellátogatni. És hát nyilván mindenre a már meglevő helyzetre, amiről beszéltem, hogy Moldovában jöttek magyarok, hát erre jöttek a telepítések, illetve hát maga a Mádifalvi veszedelem miatti menekülés és a már említett öt falunak a létrehozása.
Áruljuk el azt is, hogy merre jártál a moldvai csángók körében?
Ha moldvai csángokról beszélünk, akkor nem csak földrajzilag, hanem a magyarságuk megőrzése szempontjából is leginkább pusztináról szoktunk beszélni. Már csak azért is, mert az egyedüli csángó település, ahol a római katolikus templom, mert a csángók nyilván római katolikus vallásúak, római katolikus templomban egy nagyon szép festmény található, amelyben a Szent István a magyar koronát felajánlja a szűzanyának. Hát ilyen szép példát sajnos máshol már kevésbé látunk az ottani moldvai római katolikus templomokban. És nyilván ide is eljutottam, de még számos helyre, mert lehetőségünk volt részt venni egy olyan programban, amelyet a Teleki Alapítvány, annak az elnöke, sokak által ismert Diószegi László kezdeményezett, és pedig a moldvai magyarok csángók körében különböző kulturális, közösségi tevékenységeket, és így megkért minket, hogy mi a saját munkatársaim az Orvos Egyetemről magyar nyelven egészség felvilágosító előadásokat tartsunk a csángó falvakban, és hát így jutottam én el számos helyre, mondjuk Klésétől egészen Magyarfaluig, ami a legkeletibb rész, és ott érdekes tapasztalatok voltak. A csángó nyelv nagyon érdekes, legszebben fejezi ki azt, hogy a nap lemegy, a nap leszentül, megszentül, és a mi előadásainkon is nem magas vérnyomásról, hanem hipertenzióról, és nem dohányzásról, hanem pipálásról kellett beszélni, és megtanultuk azt, hogy mi a ribanclepedő, és hogy az úri étel a csángoknál a sebesleves húsval.
Zoltán, Bukovinában mikor sikerült eljutnod az egykori székely településekre, és milyen élményekkel gazdagodtál?
Nagyon vártam már azt az alkalmat, valóban, hogy eljussak a bukovinai székelyek körébe is, akik egyébként magukat így határozzák meg, ők nem szeretik a csángóknak nevezzük őket, és ezért hadd mondjuk azt, hogy ők bukovinai székelyek. És 2012-ben adódott egy alkalom, pontosabban a már élelődő elhatározást azt meg is valósítottam, és akkor jutottam el az öt faluba, de előtte elmentem Kacsikára. Kacsika egy lengyel település, a Vialicskai Sóbánya szakembereit hozták a Habsburg monarchia idejében Kovinába, mint tartományba, és ott is létrehoztak egy sóbányát. Ez egy nagyon érdekes hangulata van, és ott Moldvában a legnagyobb búcsút szervezik, ami egyébként a csíksomlyói búcsú után a második legnagyobb római katolikus búcsújáró hely Romániát tekintve. Nyilván a Csíksomlyón több százezer hívő fordul meg, hát Kacsikán csak jó néhány tízezer, mondjuk 50 000, tehát az arányok mások, de hát azért az is egy szép közösség. És ez a falu, ez település, ez ma is nagy szeretettel őrzi II. János Pál pápa, lengyel pápa emlékét, mert az ő szobra áll a templom előtt a II. János Pál pápa téren, és hát itt zajlanak a vallási események, nyilván kiemelten román nyelven, hiszen amint egy 250 000 római katolikus, moldvai római katolikus, valamikor bizonyára mindannyian csángó eredetűek voltak, nekik szól kiemelten a búcsú, de emellett lengyelül, németül és magyarul is van a Szent Mise. Na hát oda mentem el először, és aztán onnan a már említett öt bukovinai faluba, ezeket végigjártam, templomaikat, temetőiket elsősorban, hiszen ma már néhány olyan ház van, amely emlékeztet a múltra. Ne felejtsük el, hogy 1941-ben gyakorlatilag az öt falu ez elnéptelenedett, néhány kivételtől eltekintve mindenki elköltözött, és ez azt jelenti, hogy ma már a templomokat más vallások használják. Érdekes az, hogy az öt településnek sem belül egy olyan is van, és pedig András falva, ahol két templom volt, mert a római katolikus templom mellett itt református templomot is létrehoztak, hiszen ne felejtsük el, hogy Mádéfalván gyülekező székelyek között bizony nem csak csíkiak voltak, akik nyilván és maga Csíkszered a környéke, Csíki medence az római katolikus vallása, hanem háromszékiek is voltak, akik reformátusok. Nos, Andrásfalván református templomot is létrehoztak. De itt hadd mondjam el, és hát nyilván hát ez az, ami már említettem, nem csak örökség, hanem a kőbezárt múltnak egy nagyon nagy, nagyon kézzelfogható jele az, hogy hát bizony, ha elmegyünk a temetőkbe, akkor a bokrokból helyenként sírkövek andikálnak ki magyar felirattal. A legszomorúbb az a számomra az Andrásfalvi temető volt, ahol 5 testvérnek a sírkövét láttam, 1910-es években haltak meg, valószínű a világháborút követő spanyol náthának voltak az áldozatai, vagy legalábbis többen közülük, hiszen járványok akkor is voltak, nagy világjárványok, ma is van sajnos, zárójelben megemlítve a koronavírus, de hát akkor az a spanyol nátha valóban egy nagyon veszélyes és pusztító járvány volt. Hát végigjártam a temetőket is, még egyszer hangsúlyozom, ilyen szomorú hangulat máshol nem találkoztam. Tehát még egyszer képzeljük el, hogy a temetőket se gondozza már senki 80 esztendő távlatában. Viszont örvendetes az, hogy a bukovénei falvakban az utóbbi esztendőkben már azért meg lehet emlékezni az ősökről, az ott lakó bukovénei székelyekről, és minden templom mellett egy olyan fakereszt áll, amelyen két nyelven írja, hogy tisztelet a szülőföldnek, a piros-fehér-zöld szalagot is megtűrik, és azért megadják azt a tiszteletet, úgy gondolom, a múltnak, ami legalább jár mindannyiunk számára.
A könyvedben részletesen foglalkozol az aldunai székelyek történetével, sőt, az ott szerzett élményeidet megosztod az olvasókkal. Mit kell tudnunk róluk?
Az 1780-as években a már említett 5 bukovinai településre, Fogadj Isten, Isten segíts, Andrásfalva, Hadikfalva, Józseffalva telepített székelyeknek a száma az körülbelül 2700 volt, és az akkori demográfiai helyzetben 100 év alatt ez körülbelül meg 4-szereződött, olyan 10 000-nyire emelkedett, és ez azt is jelentette, hogy nem tudtak megélni, osztani kellett a földet, nagy nyomorúságban éltek, nagyon sokan már akkor átmentek kimondottan a moldvai részre, tehát ami nem az akkori Habsburg monarchiának a része volt, és ott cseléd munkát is vállaltak, és nehéz körülmények között éltek, és éppen ezért már megfordult az a gondolat, hogy egy részüket el kellene telepíteni, nyilván megfelelő vidékre, erre több lehetőség is felmerült, és akkor úgy adódott az 1880-as években, hogy éppen az akkori ország másik végvárába, vég részébe telepítették őket, a lehető legmesszebbre, az Alduna mentére, hiszen ott akkor még a Dunát nem szabályozták megfelelően, sok árvíz volt, és a meglevő többnyire német, bolgár, szlovák lakosságot tartalmazó, gondoljunk arra, hogy egy monarchiában éltünk, tehát sok nemzetiségű volt a monarchia, tehát a lakosságot tartalmazó településeket elmosta a víz, és akkor az volt, hogy na hát egy megfelelő szabályozással, kubikolással, gátépítéssel szükség is volt munkaerőre, hogy újra létrehozzák ezeket a településeket. Nos, így történt az, főleg a már Andrásfaváról beszéltem, hogy reformátusok voltak, az ottani református pap Tomka Károly irányításával, ő volt a fő partnere a magyar kormánynak, kormánybiztosnak, még Ferenc József császárhoz is felment kihallgatásra az ügyben, illetve hogy beleegyezzen a telepítésbe, és az ő irányításával történt meg az több részletbe, hogy többnyire ugye vonattal, de volt olyan is, aki a későbbiekben szekérrel ment el az Alduna mentére. Hát bizony, meg kell mondani, hogy nem túl könnyű sors vált rájuk, hiszen oda mentek egy idegen helyre, és nagyon keményen kellett dolgozniuk, megteremteniük a megélhetésüket. Hát körülbelül egy olyan 3500 személyre tehető a Bukovinától az Ardunára, Arduna mentére települt bukovinai székelyeknek a száma. Három ilyen vonattransporttal 1883-ban történt az áttelepítésük, és hát ez egy sajátos történet, erről is beszélni fogunk, hogy hogyan élnek ott az egykor meg lehet Mádé falváról Bukovinába, majd onnan Alduna mentére települt bukovinai székelyeknek a leszármazottai. De hát nehéz volt az élet, de hát a himnuszunk is azt mondja, hogy itt élned, halnod kell, és ennek a jegyében éltek, haltak, és ma is megőrizték a kultúrájukat és az eredetüket, hagyományaikat.
A mégiscsak többségben élő székelyek tudatában nem rögződött eléggé a végeken élő nemzetrészek mostoha sorsa, pedig Erdélybe is bekerültek bukovinai székelyek, és a leszármazottaik itt élnek közöttünk.
Azt szokás mondani, hogy minden magyar felelős minden magyarért, és hát ennek a jegyében az, aki meg lehet valahol többségben van, illetve azok a székelyek, akik valóban a székelyföldön nyilvánvaló többségben vannak, hát nekik is úgy fel kell karolni, és sok esetben tapasztalható is ez a szép példa. Azon közösségeket, akik bizony lényegesen nehezebb életsors, életkörülmények között élnek. Valóban ide is kerültek, sőt a közvetlen környezetünkbe is, és elég, hogyha megemlítem Andrássy telepet, ami Marosludashoz tartozik jelenleg, és az 1900-as évek elején, 1906 táján ide is települtek bukovinai székelyek, leszármazottaik is élnek közöttünk. Elég, hogyha megemlítem sokak által ismert a Maros Művész Együttes énekesét, táncosát, Kaster Magdát, aki Andrássy telepi, mármint az ősei által, hát leginkább és azért legtöbben a Hunyad megyébe, Vajda Hunyad környékére, pontosabban Dévára, Déva környékére, leginkább Csernakeresztúra kerültek. Itt egy tájházat is átadtak, nem is olyan nagyon régen, és hát hadd említse meg, hogy éppen a nemzetpolitikai felelős Pótápi Árpád, akinek a neve sokak által ismert, ő is maga bukovinai székely leszármazott, valami Kobonyhád városnak volt a polgármestere, és hát ezeket a kérdéseket ő is úgy tűnik, hogy nyilvánvaló, természetes is, hogy nagy szeretette felvállalja, de megemlíthetek még olyan települést is, mint Vice, vagy éppen Magyar Nemegye, Beszterce, Naszód megyében, ahova nagyobb számba kerültek bukovinai székely leszármazottak. És ha még egy nevet megemlíthetek, akkor hadd említsem meg a Fazakas Ildikónak a nevét, aki az MK-nek alelnöke, közművelő, közösségszervező személy, és ő maga a szülei által Dévára települt bukovinai székelyeknek a leszármazotta. Hát nyilván ezek már külön történetek, én a könyvemben is egy fejezetet ennek is szánok, de ezeket a történeteket leginkább ők maguk tudják elmondani leghitelesebben.
Apropó, mi a Magyarországon élő bukovinai székelyek története?
Sokan összetévesztik a már említett Habsburg időben, 1880-as években történő aldunai telepítést a Bácskába való világháború idején, 1941-ben történt meneküléssel, telepítéssel, hiszen az történt, hogy ugye Trianon után az osztrák-magyar monarchia megszűnt, és a bukovinai ötszékely település kisebbségbe került, lényegesen mostohább sorssal, és akkor már valóban felmerült az a gondolat, hogy őket onnan véglegesen el kell telepíteni, mert másképpen nem tudnak semmit sem megőrizni. Nagyon távol és elszigetelten éltek. Erre többféle forgatókönyv is volt, és akkor úgy adódott, hogy 1941-ben ugye Magyarország visszakapta egy részét a délvidéknek, és Bácskába kiemelten, tehát a Tiszától inneni részre, nyugati részre telepítették gyakorlatilag mind az öt bukovinai székely falunak a lakosságát. Viszont, amint tudjuk, a világháború úgy hozta, hogy néhány év ott lét után onnan is menekülniük kellett, és akkor így visszahúzottak, úgymond az anyaországba, és hát így elsősorban olyan településekre, mint Érd Budapest körül, és itt meg kell említenem feltétlenül Kóka Rozália nevét, aki rendkívül sokat tett az ottani kulturális életért és hagyományok megőrzéséért, vagy a már éppen megemlített Bonyhádra, és sokan is baranyai településekre települtek át, tehát gyakorlatilag a jelenleg Magyarországon élő bukovinai székely leszármazottak döntő többsége Bácskából menekült teknek a leszármazotta.
Beszélgetésünk végén az Aldunai három bukovinai székely eredetű településről és a helyszínen szerzett élményeidről is essen szó. Melyek ezek a települések, és földrajzilag hogyan közelíthetők meg?
A három településnek a neve Hertelendi falva, Sándor egyháza és Székelykeve. Kor szellemében nevezték el őket, különböző személyiségekről is, meg hát Székelykeve nevében pedig az van, hogy hát ott van a kukoricának is valahol a hazája. Ezek a települések tőlünk igen messze vannak, sőt a délvidéki magyar tömtől, ami Magyar Kanizsa, Zenta és az a környék, vagy éppen Újvidék, még attól is lényegesen több száz kilométerre vannak, immár Belgrádhoz nagyon közel, a Belgrádhoz közeli Pancsova kisvárosnak részeként, mint Hertelendi falva, vagy attól nem távol, mint a másik két falu. És hát ha mi a legrövidebb utat néznénk innen Marosvásárhelyről, hát akkor át kellene menni valahol Krassó-Szörény megyébe, és ott valahol Ó-Moravicánál átlépve a határt, aztán átkerülve ugye mai Szerbiába, és ott Fehér templom, más településeken haladva, aztán a Dunát át, ott közelíthető meg ezek a települések.
Hertelendi falva ma már nem önálló település, Pancsova város egyik külön negyede lett. Mit kell tudnunk még róla?
Hertelendi falván érdekes módon elsősorban három nemzetiség élt, és hát most nyilván a szerb közösség a negyedik, mert, amint már említettem, akkoriban három település hoztak létre, már elpusztult, víz által elmosott, árvíz által elmosott települések helyére, és itt valamikor német és szlovák közösség alkotta a régi települést, és oda csatlakoztak magyarok, akik Bukovinából telepedtek át, amint már említettem, az 1880-as években, és ennek megfelelően éppen, hogy kultúrtörténetileg nagyon érdekes, én magam nem láttam, lehet már szakember se, hogy 1902-ben a akkori falu központjába két egyforma templomot épített az akkori kormány, osztrák-magyar monarchiáról van szó, Magyarországról. A két teljesen egyforma, a baloldali az evangélikus, a jobboldali református, hiszen a németek és a szlovákok is evangélikusok voltak, a magyarok pedig reformátusok, hiszen, amint említettem, éppen az András falvi református pap Tomka Károly intézte az aldunai telepítést, és ez azt is jelentette, hogy viszonylag felülreprezentált volt a református áttelepülők aránya, hiszen ő a hívei közül viszonylag sokat elvitt az Alduna mentére, és ez azt jelentette, hogy a három falu közül az egyikbe, és pedig éppen Hertelendi falván a reformátusok telepedtek meg, a másik két faluba pedig a római katolikusok telepedtek meg. Egyébként meg kell említenem, hogy ebben a templomban, tehát a Hertelendi falvi templomban, amely ma Pancsová Vojlovica Hertelendi falva negyedét alkotja, és ebben a templomban szolgál a délvidéki magyarok püspöke, Halász Bélának hívják, sőt erdélyi származású segédlelkésze is volt, sőt a beiktatását éppen a Erdély Református Egyházkerületnek a generális direktora Szegedi László végezte el annak idején, és ő szolgált. Tehát vannak ilyen jellegű szálak is. Hát persze a magyar múltat és részben magyar jelent, ami már egyre inkább kisebbségi, őrzi a Petőfi utca, hiszen annak idején a már három, említett három közösséget a falu három részébe helyezték el, és a ma is inkább magyarok lakta rész, az a Petőfi utca mentén helyezkedik el. Itt található a Tamási Áron Kulturális Egyesület is, amely megfelelő tevékenységet folytat. Viszont Eltendi falvának sajnos elég borulátó jövőképe van, mert egy kicsit úgy járt, sőt még inkább, mint Marosvásárhely, ugyanis néhány száz méterre, egy kilométer sincs a távolság, egy nagy műtrágyagyárat helyeztek el, sőt, rosszabbul járt, mert egy picit arra még egy kőolajfinomítót is. Na hát képzeljük el, hogy hogyan lehet megőrizni az identitást, úgy, hogy egy városnak, Pancsovának lett a városrész az egykori falu, és ráadásul a környéken ilyen ipari monstrumok működnek.
Zoltán Sándor egyházát ma már Ivanovo formájában lehet megtalálni a térképen. Honnan ered a két elnevezés, és ma milyen az együttélés a helyi lakosok között?
Sándor egyházát az akkori római katolikus püspökről, Bonnác Sándorról nevezték el, nyilván a magyar időben, és Gurán Ivánról pedig a szerb időben és a mai napig is. Egyébként nagyjából három közösség közel egyforma létszámban él, a magyarok mellett szerbek és bolgárok. A bolgárokat itt paltjánoknak hívják, hiszen római katolikus a hitük, és sajátos bolgár közösséget alkotnak, és ez a három nyelviség ennek a látszata településen. Megtapasztalható, nyilván a valóság az, hogy a iskolában ma már egyre inkább kiszorul a magyar nyelv, és hát én magával a tanítóval, Káflik Pállal beszélgettem, nála aludtam egy éjszakát, és sokat segített, hát bizony sok mindent elmesélt, akár csak a római katolikus lelkész, úgyhogy érdemes ezeket a történeteket akár a könyvből elolvasni, akár a helyszínen megtapasztalni. És a harmadik település az pedig Székelykeve, a leginkább magyar többségű, pontosabban Székelykeve valóban magyar többségű, több mint 80%-a magyar, csak a gond az az, hogy az összlétszám az csökken, és amíg valamikor ez 4000 feletti lakos jelentett, ma már a 2000-re csökkent, úgyhogy itt inkább az a gond, hogy nagyon sokan külföldön dolgoznak. Sajnos el kell mondanom, hogy az a Szerbia, az a ekkori Jugoszlávia, amely nagyon jól élt, és Németországban dolgoztak, vitték haza a márkát, jött a háború a 90-es években, és ma már a mi életviszonyainkhoz összehasonlítva rosszabbul élnek, tehát ilyen jellegű problémáik is vannak. Meg hát, ha én Székelykevére gondolok, erre a magyar többségű, egyedül magyar többségű, és hát azért biztatóbb jövőképű településre, hát ma is olyan hangulat van, hogy a Tito Marsal sugárútról a jugoszláv néphadsereg útjára fordulok, és úgy jutok el a római katolikus templomig és a városházáig, tehát ez egy igen komplex hangulat, nyilván ezt egy-két szóban nem tudom szemléltetni, tehát ezért érdemes jobban megismerni a témát, de a kapcsolatok azok, hála Istennek, javulnak. Székelykevének is Magyarországon is testvértelepülései vannak, innen is sokan megfordultak, ellátogattak oda, és én úgy gondolom, hogy pontosan ez az, ami a legbiztatóbb, és ez az, ami a leginkább jövőbe tekintő, hogy tartsuk a kapcsolatokat, tudjunk egymásról, segítsünk, ahol lehet, forduljunk meg, menjünk oda, és akkor több esélyt adunk annak, hogy meg is maradjunk a jövőre nézve.
Befejezésű, Zoltán, milyen végső következtetést fogalmazhatunk meg?
Mindenképpen az az én következtetésem, ami végül is a célom is volt, hogy egymásról legalább tudnunk kell. Ez így van, nem csak a bukovinai székelyek esetében, a bárhol élő magyarok, vagy éppen embertársaink, vagy valamikor innen eltávozó barátaink, rokonaink esetében is, hogyha nem is tudjuk annyira tartani a kapcsolatot, bár ma már ez könnyebbé vált, azért legalább tudnunk kell, ha kell, el is mondanunk egymás örömeit, bajait, és hát amennyiben lehetséges, akkor mindig segítsük a jobban rászorulókat, együttműködjünk, és kiemelt figyelemmel kövessük a bukovinai székelyek leszármazottainknak a sorsát, életkörülményeit, és talán mi is hozzájárulhatunk, hogy ezt a kultúrát és ugyanígy a moldvai magyar kultúrát és egyéb közösségek kultúráját, magyar közösségekről beszélek jelen esetben, sikerüljön megőrizni a jövőnek.
Professzor úr, köszönjük a beszélgetést!
Én is köszönöm szépen a figyelmet, és azt kívánom a kedves rádióhallgatónak is, hogy talán fokozza az érzékenységét a téma iránt ismereteiben, olvasmányaiban is, hogyha úgy gondolja, és az is lehetséges, hogy betervezhet egy kacsikai búcsút, és összeköztheti egy bukovinai látogatással, esetleg még az annál messzibb Alduna mentére, vagy más magyar közösségekhez is eljuthat, vagy éppen Moldvába, a csángók körébe, mert igenis meg kell őriznünk azt a kultúrát, amely azt az istenes, vallásos kultúrát, amely olyan szépen mondja, hogy a nap leszentül, megszentül.
Így legyen, hölgyeim és uraim, sajnos a műsoridőnk lejárt. Most azonban átadjuk a stúdiót az elmúlt órában. Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót, a Kőbezárt múltunk és az örökség nyomában szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Munkatársaim nevében is további szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.